véletlen egyébként a dalválasztás, hiszen az LGT-hez olyanként, hogy akkor született abban az évben, amikor a zenekar alakult, Mészay Ágnes írót is gyengét szálak fűzik, hogy így fogalmazzak. Jó reggelt kívánok, szia!
Jó reggelt kívánok, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat is.
Folytatjuk tehát a könyvfaló olvasó játékhoz való csatlakozásunkat itt reggelente a rádióban. Ágnes volt már a vendégünk, a tavaly is, illetve a tavaly előtt is, és olyan jó, hogy mindig van miről beszélgetni. Ezúttal pedig két köteteddel vagy a versenyben, a játékban pontosabban benne. A Szabadlábon az egyik, amelynek ma lesz az író-olvasó találkozója és igen, a nagyjátéka is, de javaslom, hogy kezdjük a Kazamaták rejtélyétől, amely apropóján tegnap sereglettek össze a gyerekek a Református Kollégium dísztermébe. Hogy érezted magad, milyen volt ott?
Mindig csodálatos élmény Kolozsvárra jönni az erdélyi könyvfalóra. Most már mondhatom így ilyen hosszú táv tekintetében is, mert hogy harmadszorra vagyok itt. Fantasztikus munkát végeznek az itteni pedagógusok, kollégák. Tényleg csodálatos látni, hogy több száz gyereket mozgatnak meg, csinálnak kedvet nekik az olvasásra, nagyon-nagyon jó feladatokat találnak ki, és az, hogy az ember könyvével, művével kapcsolatban látja a gyerekeket aktívan, kreatívan tevékenykedni, hát ez egy überelhetetlen érzés, tehát ez csodálatos.
Na most nem nagyon esett szó egyébként a héten, pedig milyen jó lett volna arról, hogy milyen feladatokat kapnak ezek a gyerekek. Hát nem arról van szó, hogy valami elvont dolgot írjanak le, hanem alkotásra biztatják, zenekarrá is formálódjanak például?
Zenekar most nem volt, most inkább így a képzőművészet irányába mentünk, tehát például a Kazamaták rejtélyével kapcsolatban térképet kellett rajzolniuk a Budavár alatti alagútrendszerről, akkor ki kellett találniuk egy plusz szereplőt, akit be kellett mutatni, le kellett rajzolni, meg kellett mutatni a társaiknak. Akkor volt egy ilyen feladat, hogy a könyvből a kedvenc jelenetüket azt ilyen élőszobor formájában kellett bemutatni. Tehát, hogy elképesztő sokféle, sokszínű feladatot oldhattak meg, tehát hogy ez egészen más, mint az iskolákban megszokott kérdőív, ami alapján mondjuk a tanárok kikérdezik őket arról, hogy elolvasták-e a kötelezőt rendesen. Itt tényleg arról van szó, hogy részévé válhatnak a történetnek, és hozzárakhatnak saját ízlésük szerint bármit. Nagyon, nagyon fantasztikus volt tényleg.
Az biztos, és ilyenként dicséret illeti azokat a pedagógusokat, akik összeállítják ezeket évről évre.
Igen, tehát, hát a pedagógusoknak, könyvtárosoknak hatalmas szerepük van mostanában abban, hogy az olvasást népszerűsítsék, közel vigyék a gyerekekhez, megmutassák, hogy milyen élményeket kaphatnak a könyvekből.
No, akkor javaslom, hogy kezdjük most a Szabadlábonnal, vagy a Kazamatákkal.
Kezdjük, amelyikkel szeretnéd.
Jó, a Kazamaták rejtélyével akkor. Ez ugye egy korábbi regényednek a folytatása, valamilyen igen, módon tovább gondolása, Budapest?
Igen, még mindig Budapest, tehát ugye, ennek a könyvnek az első része a Kupolák titka volt. Ebből azért voltak is apró kellemetlenségek, mert volt néhány olyan olvasó, aki nem olvasta a Kupolák titkát, és ez egy olyan folytatás, tehát vannak olyan folytatások, ahol nem feltétlenül szükséges az előző kötetet elolvasni, azért ez egy olyan folytatás, ahol ennek nagyon fontos, tehát az előzményeknek nagyon fontos szerepe van a történet és a szereplők megértésében, mert hogy tényleg az a történet folytatódik gyakorlatilag, ami a Kupolák titkában lett leírva. A főszereplő, az egyik főszereplő az még mindig Budapest, és hát ott folytatódnak a kalandok, kicsit kiegészül az a varázslatos világ, ami a Kupolák titkában megjelent.
Lehet nyomozni, ez is egy ilyen mostanság nagy divatját élő irányzat, hogy nyomozásra fel.
Igen, a krimi az most egy elképesztően nagy reneszánszát éli. Magyarországon a felnőtt szcénában is nagyon sok új, nagyon-nagyon jó krimi szerző jelent meg az utóbbi 5 évben. én felnőtteknek is írok krimiket, és végül is rá kellett jönnöm, hogy bármit írok, az nagyjából mindig valamiféle nyomozással van kapcsolatban, tehát hogy én akkor is krimit írok, amikor egészen piciknek írok. Úgy tűnik.
Mert hogy eleve...
És ez is egy rejtély, itt is egy rejtélyt kell megfejteni, egy összeesküvés szálait kell felgöngyölíteni a főszereplőknek, tehát ugyanúgy egy ilyen kicsit krimi, kicsit kalandregény.
Azt mondják, hogy tudod-e érteni és érezni az ifjúsági korosztályt, az olvasót természetesen, akinek ez a kötet jön igazából tőled, hogy van ez, hogy családból is, mert hogy ott is azért sok kapcsolatod van, de biztos máshonnan is?
Azt gondolom, hogy a gyereke, tehát az én gyerekeim, azok már azért inkább a fiatal felnőtt korosztályhoz tartoznak, mint a kisgyerekekhez, vagy a kamaszokhoz akár. Szerintem talán megmaradt bennem valamiféle a gyerekségből, a gyermeki gondolkodásmódból. Egyrésztről, másrésztről pedig azt gondolom, hogy a történetek szereplői, a jól kitalált karakterek, azok nagyon sokat segítenek a szerzőnek abban, hogy visszahelyezhesse magát abba a gondolkodásmódba, ami őt is jellemezte pár évtizeddel ezelőtt. Talán nem olyan rossz a memóriám, tehát hogy még emlékszem azokra a dolgokra, amiket éreztem, és nagyon sokat változott a világ, de azt gondolom, hogy ez így az alapvető érzéseink, az alapvető konfliktusaink, azok pontosan ugyanazok voltak nekünk is 30 évvel ezelőtt, mint a mostani kamaszoknak, kiskamaszoknak, tehát hogy azért ezek az alapvető problémák, a helykeresés, az, hogy az ember szeretné megismerni magát, megtartani magát, mégis beilleszkedni, szeretné, ha szeretnék, szeretne ő is szeretni másokat, kapcsolatot keres, helyét keresi a világban, ezek 300 évvel, 3000 évvel ezelőtt is nagyjából ugyanezek voltak, és akármennyit is változik a világ, ez szerintem állandó.
Bizony. Misztikum, nyomozás, barátság, nagyjából ezek a...
Nagyjából ezek, és ezek mindig is érdekelték az embereket, és szerintem fogják is.
Bizony. Na most itt van a másik köteted, ami szintén versenyben van idén a könyvfalon, és erről volt szó a tegnap. Ez lesz ma. Hogy is van, már kicsit össze?
Tegnap volt a kazamaták rejtélye, és ma lesz a Szabadlábon a 7. és 8. korosztálya.
Igen, és akkor hogy van, hogy a Szabadlábon főhőse Győri Dani, ő 16 éves volt 2016-ban, akkor most lenne 2024-ben 24 éves, könnyű a matek.
Igen. De megnőtt.
Igen, bizony, hogyha ma kezdeni újra ezeket a dolgokat, illetve ha te ma kezdenél neki, akkor vajon még szabadabb lenne, vagy még inkább azt mondaná, hogy tudjátok mit, én most akkor kerekes-székes vagyok, de én megteszem, hogy el fogok menni, mert nekem most ehhez van affinitásom.
Talán egy nagyon kicsivel könnyebb lenne a dolga abból a szempontból, hogy azok a technikai dolgok, amik azért nagyon-nagyon fontosak egy kerekesszékes életében, azért azok sokat fejlődtek az elmúlt 8-10 évben. És itt ilyen nagyon-nagyon egyszerű, primitív dolgokra gondolok, mint hogy van-e például a metróban, a repülőtéren, a járdán, a pályaudvaron lehetőség arra, hogy leguruljunk simán valahol, és nincsenek lépcsők, tehát hogy akadálymentesítve van mondjuk a terep. Ez a része könnyű lenne, vagy könnyebb lenne. Az a része, hogy fellázadni, nemet mondani egy keretre, amiben élünk, könnyebb lenne? Nem gondolom, hogy könnyebb lenne. Tehát azért annyira sokat nem változott a világ, hogy most könnyebben lehetne lázadni. Talán még egy kicsit nehezebb is. Szerintem folyamatosan fokozódnak az elvárások, amelyek a fiatalokra nehezednek, egyre többet kell teljesíteniük, egyre jobban kinyílik a világ, egyre több felől zúdulnak rájuk ingerek, találkoznak olyan dolgokkal is, ami elől még talán védve voltak, mindig a legjobbakhoz hasonlítják magukat, ez hatalmas teher. Tehát, hogy nem hiszem, hogy ebből a szempontból könnyebb lenne akár kerekesszékkel él valaki, akár anélkül egy fiatalnak az élete 2024-ben.
Van még mit tenni, az tény, illetve hát ilyen szempontból az érzékenyítés, és ennek vannak mindenféle ágabogai, ugye, hogy akkor sajnáljuk például őket. Te messze nem erre törekedtél, láttad a tapasztalataid alapján, hogy milyen az, amikor sajnálják, ők hogy érzik magukat, és valahogy ezt a párbeszédet próbáltad tovább gondolni, tovább vinni.
Igen, ugye rólam azt vannak, akik tudják, hogy én nem csak íróként dolgozom, nekem az alapdiplomám az a konduktori, ezt azért nem nagyon szokták ismerni, ezt a munkát, ez egy magyar módszer, a konduktív pedagógia, amelyet egy magyar orvos, Pető András fejlesztett ki még a 60-as években, az előző évszázadban, és ez egy olyan módszer, ami központi idegrendszeri sérült embereknek segít fejlődni, segít megtalálni azokat a módszereket, amivel az ő mindennapi életük könnyebb. És amikor valaki szembesül azzal, hogy én sérültekkel dolgozom, mai napig dolgozom ebben a hivatásban is, egyszerűen nem tudok róla lemondani, imádom csinálni. És amikor ezzel szembesülnek az emberek, akkor nagyon sokszor az a kérdés, hogy és nem sajnálod őket? És akkor egy kicsit csodálkoznak, amikor mondom, hogy nem, egyáltalán. Abban a pillanatban, amikor elkezdek sajnálkozni, egy egyébként nagyon nehéz élethelyzetem, mert azért, hogyha születik egy sérült gyerek egy családban, az az egész családnak egy trauma, egy nagyon nehéz és nagyon hosszú távú probléma. De abban a pillanatban, amikor sajnálattal közelítek felé, akkor el van rontva az egész, tehát az ember vagy sajnál, vagy segít. A sajnálat ráadásul egy ilyen egyenlőtlen viszonyt eredményez, tehát abban a pillanatban, amikor én partnernek tekintem, amikor azt mondom, hogy oké, akkor nézzük meg, hogy itt van ez a helyzet, ebből mit tudunk kihozni, akkor már megnyílik az út a felé, hogy fejlődjünk, vagy fejlődjenek ők is, fejlődjek én is. Tehát nem sajnálom, ez a sajnálat nem jó, ez szerintem egy kicsit ilyen védekező pozíció, hogy jaj, hát én nagyon sajnálom, de nem tudok mit tenni. Amikor azt mondom, hogy oké, nem sajnálok, nézzük, hogy oldjuk meg ezt az apró problémát, mert apró problémák megoldásával tudunk javítani az életminőségen, akkor már jó helyzetben vagyunk. És a sérültek nagyon nem szeret. Nagyon jók az antennáik, megérzik azt, amikor valaki sajnálja őket, és nagyon nem szeretik.
Én bízom abban egyébként, hogy ez a könyv is közelebb viszi az egymással való társalgást. 7.-8. osoknak ajánlották ebben a könyvfaló versenyben, de hogy igazából te nem úgy írsz, hogy na, akkor most te fiataloknak írod, vagy eldönti azt majd a szereplőd, vagy a történetet, tehát hogy simán a felnőttek is.
Én egyébként azt gondolom, hogy mondjuk a Szabadlábon az pont egy olyan könyv, amit hogyha egy felnőtt elolvas, akkor sok minden visszajöhet neki a gyerekkorá, vagy a fiatal korából, hogy is volt ez, amikor én voltam, és én küzdöttem hasonló problémákkal. És tényleg nem az van, hogy na akkor most 6 éveseknek írok, akkor most úgy írok, hogy, vagy 14 éveseknek írok, és most úgy írok, hogy, vagy most felnőtteknek írok. Természetesen a nyelvezet, a történet bonyolultsága az egészen más, de maga a szereplő, maga a történet karaktere hozza az összes stilisztikai elemet, ami mondjuk egy felnőtt könyvben elmegy, de egy gyerekkönyvben nem. Nyilvánvaló, hogy amikor a Róka kalandjairól írok, aki új lakást keres, akkor egészen más írói eszközöket használok, mint amikor egy felnőtteknek szóló krimisorozaton dolgozom éppen.
Apropó, van itt egy nagyon friss felnőtteknek szóló, ez szerintem egy néhány hónapos csak, ugye?
Ez nem is néhány hónapos, ez friss, ropogós, tehát, hogy a Budapesti Könyvfesztiválon mutattuk be 28-án, szeptember 28-án a végzetes ütemet, amit a General Press kiadó gondozott. Ez gyakorlatilag a Szabó Ágott a krimiknek a harmadik része, tehát, hogy folytatódik a történet, És hát nagyon remélem, hogy legalább annyira fog tetszeni az olvasóknak, mint az első két rész. Én nagyon szerettem ezt írni, és további bűntények vannak a fejemben, amit természetesen csak papíron fogok véghez vinni, hogy aztán jól kinyomozhassák az InTime nyomozóiroda munkatársai.
És a halad gyakorlatilag a felnőttek felé is, a fiatalok felé is, gyerekek felé is, tehát hogy szerencsére nincs ihlet hiány, ugye?
Hát inkább időhiány. Uh-huh. Időhiány az mindig van, tehát ötleteim zsákszámra vannak, de hát azért megírni egy 400-500 oldalas regényt az nem két hét, bár állítólag én nagyon gyorsan dolgozom, de azért nekem sem két hét, de nem hiszem, hogy olyan jellegű válságban fogok szenvedni az elkövetkezendő, nem tudom, 10 évben, hogy nem lesz ötletem, mert ha csak azokat megírom, ami most a fejemben van, akkor azzal el vagyok még azért jó pár évig.
Hát egyelőre akkor ez legyen a végszó, és aztán pedig jövőre, vagy jövő után, hát ha minél hamarabb várhatunk vissza.
Én hatalmas örömmel jövök Kolozsvárra mindig, ez egyszerűen a város is csodálatos, nagyon szeretem az itteni embereket, ezt a milliót, és hát tényleg végtelenül hálás vagyok, hogy már harmadszor lehetek itt, és találkozhatok az olvasókkal.
A Talentum Református Iskolában lesz az író-olvasó találkozó is, a nagyjáték is, utóbbi délután 3 órától, és aztán pedig a nagy közönséget délután 5 órára várjátok.
Igen, és szeretettel várok mindenkit, akár a Szabadlábonnal, akár a bármelyik másik könyvemmel, ugyanúgy lesz dedikálás, ahogy tegnap is volt, és nagy örömmel találkozom az olvasóimmal.
Viszont Ágnes, köszönöm szépen is.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Hangoló. Hétfőtől szombatig minden reggel a Kolozsvári Rádióban.